2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Meghirdették a Családbarát Köznevelési Intézmény pályázatot, melyre október 31-én éjfélig várják az intézmények jelentkezését, közölte a Három Királyfi Három Királylány mozgalom. Azt írták, hogy a Családbarát Köznevelési Intézmény díj célja a kiemelkedően családbarát működésű köznevelési intézmények szakmai munkájának, az emberbarát működési modellek, közösségépítő jó gyakorlatok elismerése, valamint a társadalom figyelmének felhívása az ebben élen járó intézményekre. A díjat minden évben egy-egy bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú oktatási intézmény, alapfokú művészetoktatási intézmény és gyógypedagógiai oktatási és nevelési intézmény kapja. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma a magyarországi kötelező visszaváltási díjas rendszerben, közölte a Mohu MOL ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvia elmondta, minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. Hozzátette, hogy pár hét alatt augusztus közepére már elérte a napi 4-5 milliót a visszavitt italcsomagolások száma. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Népszerű az otthonfelújítási program, már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja. A program keretében elérhető kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kézzelfogható segítséget nyújt a magyar családok számára, amit a program elindítása óta tapasztalható pozitív visszajelzések és eredmények is mutatnak. Fábián Gergely, iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár elmondta, már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki, még az MFB közvetítő hálózatában eddig közel 15000 érdeklődő folytatott egyeztetést otthon a felújításáról. Az otthonfelújítási program fontos lépés a lakosság életkörülményeinek javítása terén, hogy mindenki számára elérhetővé váljon egy biztonságosabb, kényelmesebb és energiahatékonyabb otthon. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt. A felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az Oktatási Hivatal a Magyar Távirati Irodával. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzés, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a tavalyi évhez hasonlóan a felvételizők 44%-a adta bejelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények. A jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt ismertették. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt. Több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra. A MÁV szeptember 2-ától két ütemben felújítja a vasúti pályát a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás között, mintegy 27 km hosszú szakaszon. Emiatt december 4-éig jelentősen változik a menetrend a Budapest-Miskolc fővonalon, tájékoztatott a vasúttársaság. A közlemény szerint szeptember 2-ától október 18-áig Miskolc rendező pályaudvar és Nyéklátháza, valamint Nyéklátháza és Emőt között újítják fel a balvágányt, valamint éjszakánként Miskolc és Nyéklátháza között a másik vágányon is végeznek munkálatokat. Az október 19-e és december 4-e közötti időszakban Mezőkeresztes Mezőnyárád és Emőt között napközben a bal vágányon dolgoznak a munkagépek, éjszakánként pedig a jobb vágányon is felújítást végeznek. Híreink végén az időjárásról. Napos idő ígérkezik fátyol, illetve főleg a Dunántúlon gomoly felhőkkel. Csapadék nem várható legfeljebb késő délután este az északnyugati határra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon egyre több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, de a déli tájakon helyenként ennél 1-2 fokkal melegebb is lehet.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
maradjon lehangolt. Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolónkban többféle korosztály képviselői, maguk is házasságon élő emberek szólalnak meg, akik Istentől kapott elhívásuk részeként tekintettek a házasságok támogatására, azok megelevenítésére. A fiatal lányokhoz szóló Bella Girl szolgálat tagja, Kisné dr. Kovács Anna Mária 8 tanácsa nem csak kezdő házaspárok számára megfontolandó. Cinkiné Bálint Lea az Alfa Magyarország vezetőjeként annak házas kurzusáról szól, valamint dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus házassággondozó szavai bíztatnak minket a viharokban megtépázott házasság gyógyulásával kapcsolatban. Kisné dr. Kovács Anna Máriát hallhatják, aki 8 tanáccsal szolgál a házassághoz.
A házasságom ugye egy nagyon nagy témakör, egy szeminárium sorozatokat lehet róla tartani, úgyhogy én most a teljesség igénye nélkül próbálok röviden mondani néhány dolgot, ami leginkább a szívünkön van, és Timóttal együtt 8 pontot szedtünk nektek össze, és vágjunk is rögtön bele. Az első tippem az az, hogy a saját igazat helyett keresd a békességet. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy az önérzetünk miatt meg akarjuk győzni a másikat, hogy ő is úgy gondolkozzon, ahogy mi, és hogy tényleg lássa már be, hogy hát nekünk van igazunk. De az az igazság, hogy a párkapcsolatnak az előre menetelét általában nem befolyásolja az, hogy melyik kötöknek van igaza, csak igazán nagy kérdésekben. Legtöbbször inkább az a fontos, hogy együtt tovább tudjatok lépni. Például, ami az összeköltözéskor a házasságnak az elején nagyon sok olyan szokásbeli eltérés lehet közöttetek, ami állandó konfliktusokhoz vezet, hogy ki hova szokta tenni a cipőjét, vagy ki hogyan mosogat. Teljesen mindegy, mert nincs az, hogy valakinek igaza van, nem kell, hogy az egyik ültök jobban csinálja, és el legyen ismerve, hogy ki az, aki jobban csinálja, az a lényeg, hogy el legyen mosogatva. Nagyon fontos ezeknél a dolgoknál elengedni a magunk igazát, és alázattal inkább a kapcsolatunknak a jólétét szolgálni sem, mint a saját önérzetünket. A második tanácsom az az, hogy legyetek irgalmasok egymáshoz. Gondoljátok bele magatokat a másik helyzetébe, és bocsássatok meg egymásnak. Ez nagyon sokat segít szerintem az irgalmasságban egyébként az, hogyha konfliktus helyzetek után átbeszéltek, hogy ki miért mondott valamit, ki miért viselkedett úgy. Mert akkor egy idő után jobban így látod a másiknak a személyiségét, jobban meg fogod érteni, hogy miért cselekszik úgy, ahogyan, és akkor kevésbé haragszol rá, általában legalábbis ez nálunk szerintem így működik. Úgyhogy segíthet az, hogyha a másik helyébe képzeled magad, és akkor tudod a másik helyébe képzelni magad, hogyha megbeszélitek ezeket a helyzeteket. A harmadik dolog az az, hogy ne menjen le a nap a haragotokkal. Ezt Pál apostol is írja a Bibliában, az Efézusiakhoz írt levélben, hogyha haragusztok és ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Szóval nem az még a bűn, hogy haragra gerjed, mert még azt is olvassuk, hogy Jézus is haragra gerjed. Szóval, hogy ez így bennünk van, az a baj, hogyha ezt viszük tovább magunkkal. És ezt vihetjük kétféleképpen, tehát lehet az, hogy nem szólsz akkor adott helyzetbe semmit, de van ez a típusú konfliktus megoldás, hogy csak így gyűjtöd magadba a dolgokat, és akkor 3-4 nap után egyszer csak kiborult, hogy itt is megbántottál, ez is, az is, amaz is, hogy tehettél ilyet, és nem tudom, a másik pedig egész végig fogalma se volt arról, hogy te már 3 napja gyűjtöd ellene a dolgokat. A másik fajta mechanizmus pedig az, amikor együtt, úgymond van egy konfliktusotok, és mind a ketten mondjuk duzzogásba merültök, és aztán ezt hagyjátok tovább is menni. Szóval nagyon jó aranyszabály ez, hogy a nap végével zárjátok le a konfliktust. Lehet, hogy nem fogtok még megoldást találni, és egy kompromisszumot meghozni, de az, hogy a haragotokat el tudjátok engedni, és nem azzal mentek tovább, ez egy nagyon fontos dolog. A negyedik tanácsom az, hogy gondozzátok tudatosan a házasságotokat, és vegyétek észre a szürkülő időszakokat. Ugye a házasság legelején, amikor összeköltöztök, és az új otthon, az első év, meg minden, az egyrészt lehet, hogy nagyon nehéz is, hogyha sok mindenben különböztök egymástól, és sok mindent össze kell hangolni. Mégis egy nagyon szerelmes időszak, amikor úgy magától jön még az, hogy jó, menjünk randizni, még nincsen gyermek, könnyebben csinálunk spontán programokat, meglepetéseket egymásnak, stb. Aztán, ahogy így már hosszabb ideje vagytok együtt, és megszokjátok azt, hogy együtt éltek, akkor lehet az, hogy állaposodik a kapcsolat, és úgy a mindennapok egy kicsit bedarálnak titeket. És erre nagyon kell figyelni, mert nagyon-nagyon sok házasság megy egyébként tönkre ezen, hogy egyszerűen így megszűnik a kapcsolat a felek között. Élnek csak egymás mellett, de már nincsenek valódi párkapcsolatban. És három különböző területre szeretném nektek szétszedni ezt a gondozzátok a házasságotokat részt. Az első az a kommunikáció, hogy beszéljetek egymással, szálljatok egymásra a minőségi időt. Ez egyik házasságról szóló könyvben olvastam egy ilyen megdöbbentő statisztikát, hogy milyen kevés időt töltenek a párok a kommunikációval. Nem találtam meg sajnos most újra ezt a statisztikát, de úgy emlékszem, hogy ilyen 10 perc körüli szám volt, de lehet, hogy kevesebb. És ebben benne van az, hogy megbeszéljük, hogy a gyereket kiviszi el a délutáni szakkörre, meg hogy a hétvégén hol megyünk, tehát hogy így gyakorlatilag semmi az, ami arra marad, hogy te mit élsz meg mostanában, te hogy érzed magad, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen folyamatok mennek végbe a lelkedben, szóval, hogy nagyon fontos az, hogy ez ne így legyen a mi házasságunkban. A második terület ennek a házassággondozásnak az az intimitás, pontosabban így ezek az apró romantikus dolgok, akár a randevúk, akár a kis gesztusok, a játékok, amik így a párkapcsolatotoknak az elején valószínűleg még így nagyon természetesen jelen voltak, akár egy bókolás, vagy akár ilyen kicsi, akár szójátékok, akár ilyen kis vicces szituációk, amiket így okoztok egymásnak, és ezek is könnyen ki tudnak kopni egy idő után a kapcsolatból, és figyeljetek arra, hogy ezeket ne engedjétek el, ne hagyjátok kikopni, frissítsétek föl, és szálljatok időt az olyan különlegesebb dolgokra is. Egy kirándulás legyen az, vagy egy randi, vagy valami, ami egy kicsit úgy újra akár felemlegeti bennetek a házasságotoknak az első időszakát, meg a szép emlékeket. A harmadik terület pedig így a házassággondozáson belül az, hogy kifejezetten tanulhattok a házasságban, meg fejleszthetitek a házasságotokat azzal, hogyha például évenként elolvastok közösen egy könyvet, ami a házasságról szól, vagy részt vesztek ilyen házas hétvégéken, szemináriumokon, hallgatok tanítást a házasságról. Ez, hogyha nehezen kezdtek ilyen beszélgetésekbe, vagy ilyen lelkizős beszélgetésekbe, akkor is például egy könyv fel tud hozni témákat.
Lélekhangoló.
Az ötödik tanácsom az, hogy járjatok egymás kedvében, és ezt gondolom úgy is, hogy ahogyan az előbb mondtam, hogy időnként a házassággondozás céljából tegyetek ilyen kis gesztusokat egymásnak, hogy jó, amit tudod, hogy a másik szeret, akár megfőzöd a kedvencét, vagy viszel neki ágyba reggelit. De persze így a hétköznapok mindenségében is legyen az benned, hogy elsődlegesen nem magadért vagy ebben a kapcsolatban, hanem azért, hogy a másikat szolgáld, és ha mind a ketten ezzel a hozzáállással vagytok benne, hogy a másik kedvében jártok, akkor végül mind a ketten jól fogtok járni, és jól is fogjátok magatokat érezni a kapcsolatotokban, még ha mind a ketten a saját hasznotokat keresitek, saját magatok kedvében jártok, akkor a széthúzás fog teremteni. A hatodik tanácsom az, hogy írjátok fel a jó dolgokat, hogy emlékezzetek rájuk. Mi NASZ ajándékba kaptunk egy nagyon kedves ajándékot a főnökömtől, egy ilyen kis szelencét, amihez azt a tanácsot adta, hogy írjuk föl a jó dolgokat, azt, hogy mit szeretünk a másikban, hogy amikor nehéz időszakunk van, akkor a házasságban, akkor ugye tudjunk ebből kihúzni és elolvasni, emlékeztetni magunkat, hogy miért is szeretjük és miért is szerettünk bele a másikba. Bevallom, hogy már jó sok mindent beírtunk ebbe a kis dobozkába, de még nem volt egyébként olyan időszakunk, hogy így annyira nehéz lett volna, hogy amiatt vegyük elő áll az útnak, viszont azért volt, hogy visszaolvastuk ezeket a cetliket, és nagyon jó érzés volt így ezekre emlékezni, hogy igen, én szeretem ezt a másik embert, és igen, én ezeket mind megéltem vele együtt, és hogy én ezeket mind szeretem benne. És ez nagyon jó tud lenni, főleg tényleg egy olyan időszakban, amikor mondjuk hosszabb ideje a másik nincs a formájában, vagy a kapcsolatotok nincs a formájában. A hetedik tanácsom az az, amit itt Timót mondott, hogy imádkozzatok azért, hogy mindig a másik legyen számotokra a legkedvesebb lény, és ez szerintem egy nagyon kedves tanács, és ebben ugye nagyon jó az előző emlékeztető, ezek a cetlik, hogy mit szeretsz a másikban, de hogy olyan jó ezt az Istentől is elkérni, hogy így tudjak tekinteni a másikra, hogy nekem ő a legkedvesebb. És a nyolcadik tippem pedig az, hogy ne hasonlítgass. Ez nagyon veszélyes csapda, hogyha abba belesétálsz, és akkor azt gondolod, hogy ó, ő is ilyen, bárcsak az enyém is ilyen, ez csak elégedetlenséget szül, elhidegülést szül, ebbe könnyű beleesni, de mondj nemet az ilyen típusú gondolatokra, és ne azt nézd, hogy mi lehetne még jobb a társadban, és mi az, ami még másokban mi jobban csinálnak, hanem azokra próbálj összpontosítani, ami jó a társadban, és amiben ő már most jó, és azokban próbálj őt erősíteni, mert ezzel tudtok igazából előre jutni, és nem arra, hogy ó, mi lenne, ha más lenne a férjem személyisége. A bónusz tippem pedig az, hogy imádkozzatok egyébként egymásért, imádkozzatok a házasságotokért, azért, hogy az Úr tartsa meg, meg így tényleg a másikat hordozzátok imádságban. Én bevallom, hogy ebben sokszor ludas vagyok, mert adja a hétköznapi dolgokért, úgy imádkozom, és elfelejtek szívéért, a hozzáállásáért, hogy öröme legyen, békessége legyen. Pedig fontos, mert az imádság által ugye a saját jellemünket is fejleszthetjük meg a mások, tehát a férjünkért is közben járhatunk, vagy a feleségünkért is, hogy ő tudjon kapcsolatban maradni az Úrral meg velem, és fejlődni.
Lekhangoló evangélikus műsorunk folytatásában Cinkiné Bálint Leát, az Alfa Magyarország vezetőjét, házas kurzusukról kérdezem. Van az Alfának egy házas kurzus szolgálata. Hogyan éri el az embereket, vagy kiknek ajánljátok?
A házas kurzust gyakorlatilag bárkinek ajánljuk, aki párkapcsolatban él. Elsősorban ugye házas pároknak, de ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy ő soha nem tervez megházasodni, és egyébként gyülekezetben sem járt még, vagy akár más vallási háttere van, nem keresztény, számukra is egy nagyon-nagyon jól tud működni ez a sorozat. Elhangzik a sorozat elején, hogy ez keresztény alapokra épít, és a Bibliából idézetek is megjelennek ebben. Azonban olyan tapintatosan hozza elő, hogy ez azok számára is nagyon jól kezelhető és nagyon jól emészthető, akik nem keresztény háttérből érkeznek. Éppen ezért ez egy nagyon-nagyon jó evangelizációs, sőt úgy szoktuk mondani, hogy pre-evangelizációs eszköz, tehát olyanokat is el tudunk hívni rá, el tudunk érni a lakókörnyezetünkből, vagy ha van a gyülekezetnek óvodája, iskolája, vagy akár csak a hittadosok szüleit elhívva, és igazából bárkit elhívva, mert hogy ma azt látjuk, hogy az emberek azért már kezdenek erre nyitni, hogy hajlandóak figyelni arra, hogy a párkapcsolatuk milyen állapotban van. És ez egyébként egy nagyon fontos dolog, hiszen ez elhangzik a házas kurzusban, hogy a házasság az olyan, mint egy kert. Lehet nem gondozni, de akkor följön a gaz, mindenféle gaz, azt nem kell kérni, hogy kinőjön. Viszont akkor lesz gondozott és rendezett, hogyha erre időt fordítunk rendszeresen, és foglalkozunk vele. Úgyhogy ezt látjuk a nem hívők körében is, hogy ez számukra is érték, és el tudjuk őket hívni egy házas kurzusra, akkor utána már jobban be tudjuk őket kapcsolni a gyülekezetnek a más programjába, akár elhívni egy alfára, ahol pedig a kereszténységről is hallhatnak. Most Magyarországon azért már elég sok ilyen keresztény szemléletű házasságot építő anyag elérhető, azonban az, ami pre-evangelizációs, ami ennyire be tud vonni nem hívőket is, ilyenről nem tudok másikról, csak ez az alfának a házas kurzusa.
Egy kicsit arról mondanál, hogy mire számíthatnak, akik oda jönnek?
Nagyon sok mindenben hasonlít az alfához, tehát itt is azt szoktuk javasolni, hogy egy étkezéssel kezdődjön, ami más, hogy itt arra bátorítjuk a szervezőket, hogy egy asztalnál csak egy házas pár legyen, kicsit romantikusabb elrendezéssel, akár gyertyafénnyel, vagy bármi más olyan hangulatban, és ez lehetőséget biztosít a párnak megérkezni az alkalomra, és tényleg egy kicsit ilyen randi hangulatot ad az egésznek, hogy dolgoztak, futkostak, talán egész héten nem is tudtak két értelmes szót egymással váltani. Ez ott egy ilyen 25-30 percben lehetőség arra, hogy együtt étkezve kapcsolódjanak egymáshoz. Ezután egy rövid köszöntést érdemes persze a házaspárok felé, vagy a párok felé, és aztán a videót elindítva, ott már gyakorlatilag elhangzik a videóban, hogy mit kell tenni. Minden videó egy konkrét témakört jár körül, és elmondja a fontos részleteit, szakértők szólalnak meg, akik a véleményüket elmondják az adott területen, és mindig van rész, amikor a pár egymással beszélget. Az alfához képest ez a nagy különbség, hogy itt nincs kis csoportos beszélgetés, meg nem kell mással megosztani, itt csak a házas pár két tagja között van a beszélgetés, és minden, ami ott elhangzik, az ott kettejük között marad, és van ehhez egy nagyon jó kis házaskultus naplónk, amiben benne vannak a feladatok, amiben benne van egy kis jegyzet is, ezt magukkal tudják vinni, és személyes tapasztalat az, hogy ilyenkor a házaskurzus során sose tudunk végigbeszélni minden kérdést, mert van otthonra is ilyenkor feladat, viszont ezt magunkkal visszük, és később is lehet az, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy mi volt, amit nem tudtunk megbeszélni, és mint hogy ez egy hét alkalmas sorozat, azért nem titkolt szándéka ennek, hogy a párokat rászoktassa újra, hogy házasság után is érdemes randizni, és ha már elindult hét alkalommal, akkor akár lehet folytatni ugyanazon a napon, amikor a házas kurzus is van. A férjemmel mi valljuk, és ezt nem csak mi, de mi azt fogalmaztuk meg, hogy 3 évente érdemes elmenni egy hétvégére legalább egy vagy egy hosszabb időre, amikor kifejezetten a házasságunkat ápoljuk, és többször mi is már végigmentünk ezen a házas kurzuson, mert hogy minden életszakaszban mást tud adni, ha az ember végighallgatja, hogy most éppen mi az, amire jobban érdemes figyelni, és tényleg egy nagyon jó lehetőség arra, hogy így randizzunk, kettesbe legyünk, közös élményeket gyűjtsünk.
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions.
Harmadikként műsorunkban dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus a házasság gyógyulásával kapcsolatos gondolatait osztjuk meg, amelyek az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület csendes napján hangzottak el 2003. novemberében.
Egy test vagyok a párommal. Nagyon sok olyan férfit ismerek, akinek szebb keze van, mint nekem. Eszem ágába sincs azt mondani, hogy te, cseréljünk már kezet. Hát a tiéd sokkal szebb. Pedig az én kezemmel néha baj van. Ügyetlenül barkácsolok, ráütök, elvágom, szenvedek miatta. De nem az az első gondolatom, hogy amputálni kell. Hanem ha baj van ezzel a kézzel, rajta vagyok, hogy meggyógyuljon. Én azt gondolom, hogy nincs olyan házasság, amelyben ne lennének problémák és konfliktusok. Ahogy nem lehet megúszni egy néhány évtizedes emberi életet betegség nélkül. Ugyanígy a kapcsolatainkban is vannak bajok. Már az Édenkertben volt, Ádámnál, Évánál. Na de azért kaptam a páromat, Istentől ajándékul. Legyen kihez ragaszkodhatom és szerethetem. ragaszkodni hozzá, ez azt jelenti, hogy nem hagyom abba, hanem küzdök azért, hogy meggyógyuljon a kapcsolatunk. Honnan lehet tudni már az őstörténet alapján, hogy elromlott valami? Ádám milyen boldogan fölkiáltott. Ez végre emberi lény. De a következő fejezetben már arról olvasunk, hogy azt mondja Ádám Istennek, hogy az asszony, akit mellém adtál. Hát miatta van az egész? Istennek is szemrehányást tesz ezzel. Még előtte olvasunk egy nagyon fontos dolgot. A bűneset után akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. De hogy megnyílt a szemük? Azelőtt nem tudták, hogy mezítelenek? Dehogy nem. Hát hogy ne tudták volna? De nem szégyelték magukat. Most valami baj történt. Elromlott a kapcsolatuk a Teremtővel. Ez a baj történt. De baj származott ebből a kettőjük kapcsolatában is. Most már van takargatni való. Ismerjük a történetet. Fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Jellegzetesen emberi megoldás. Aki ismeri a fügefa levelet, tudja, hogy olyan karélyos, hogy takar is, meg nem is. Hát a lapulevél nem jobb lett volna? Nevetséges. De még nevetségesebb, hogy Isten elől is a rejtőzködnek, elbújtak a fák közé. Isten megszólítja őket, hol vagy, miért kérdi? Azért szól, hogy válaszolhassanak. Isten kegyelme nyilatkozik meg már itt, a bűneset után közvetlenül, háromszor is. Először is abban, hogy megnyílt a szemük. Mert még nagyobb a baj, ha észre sem veszik, hogy baj van. Azután abban, hogy Isten szól, ő kezdeményezi az elromlott kapcsolatnak a helyreállítását. Végül az úgynevezett ős evangéliumban, amikor ígéri a megváltót, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére tapos. Hányszor hallok olyat, hogy nem jobb, ha elválunk. Milyen rossz a gyerekeknek, hogy folyton azt tapasztalják, hogy veszekszünk. Persze, hogy nem jó a gyerekeknek. De az sem jó, hogy elválunk. Melyik árt többet? Bűn az válásig vezető út a házasságban? Persze, hogy bűn. Hiszen abból fakad, hogy nem figyeltünk oda egymásra. Azt vártam, hogy majd a másik boldoggá tesz, pedig nem azért kötünk házasságot. Ez tévedés. Isten igéjéből azt tanuljuk, hogy ő teremtette a házasságot, férfivá és nővé teremtette az embert, de nem azért, hogy a házasságban boldogok legyenek, hanem azért, hogy ketten együtt az ő képét hordozzák. A maga képére teremtette Isten az embert, kapott áldást, férfivá és nővé teremtve, hogy az ő nevében uralkodjék a földön. Ránk bízta a természet. Ehelyett kifosztjuk a természetet, és egymáson próbálunk uralkodni. Istennek van célja a házasságommal, hogy őt tükrözze az életünk. Hogy arról beszéljen az életünk, hogy az Isten szeretet. Ha nem erről beszél, akkor Isten képe tört szét rajtunk. Én sem úgy állok itt, hogy nézzetek rám, így kell csinálni a házasságot. Ezt nem mondhatom. Nekem is szól ez az ige. De az ige szól, ne minket kövessetek, Jézus Krisztust, aki egyedül töltötte be maradéktalanul Isten parancsát, törvényét. Azt is, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, azt is, hogy szeresd a másik embert, mint magadat. Én nem töltöttem be. Sem a házasságomban, sem apaként, sem testvérként. Isten kegyelme az, ami megtart. De most is erről szól, és e felé vezet. Nem a válás a megoldás, hanem a bűnbánat, a leborulás Isten trónusa elé. A kegyelem az, ami gyógyít. Sokszor eljutunk odáig, hogy hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, bűneink bocsánatát. Kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, Isten kegyelméből kaphatok erőt ahhoz, hogy megálljak a kísértések között, vagy hogy képes legyek szeretni a másik embert úgy, ahogy a nő parancsolta. A Róma 5.5-ben olvasható, szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Szívünkbe áradt az Isten agapéja. Ragaszkodom a páromhoz, a feleségemhez, meg a férjemhez. Az azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy nem akarok elválni, hanem azt is, hogy foglalkozom a kapcsolatommal. Van rá időm, van rá figyelmem, van rá figyelmem. Arra figyelek csak, hogy mit nem kapok meg a másiktól. És úgy érzem, hogy jogos elvárásaim vannak. Úgy járok, mint az a bizonyos szolga, akiről Jézus egyik példázata szól, aki tartozik neki 100 dénárral, és követeli tőle. Elkezdi folytogatni. Valóban tartozott neki. Nekem is tartozik a férjem vagy a feleségem, és itt sorolni lehet, hogy mi mindennel, együtt töltött idővel, tisztelettel, megbecsüléssel, kielégítőbb testi kapcsolattal, azzal, hogy a gyerekekkel foglalkozzék ő is, hogy az anyagi helyzetünk áttekinthetőbb legyen, sok mindennel tartozik nekem. Jogosan követelem, jogosan, de nem zárhatom az elvárásaim börtönébe, mert nekem a király nem 100 dénárt, 10 000 talentumot engedett el. Hát akkor nekem is el kell engednem az ő tartozását. Innen indulhat gyógyulásnak a kapcsolat. Akárhol tart, akár milyen mélyre kerültünk, Jézus halottat is tud támasztani.
Kedves hallgatóink, bátorítjuk Önöket a házasságuk gondos ápolására, és ehhez kívántunk muníciót nyújtani a megelőző fél órában elhangzottakkal. Egy fiatal feleség és édesanya, Kisné dr. Kovács Anna Mária, a tini lányok felé szolgáló Bella Girl önkéntese 8 tanáccsal szolgált nekünk. Hallhattak a házasságkurzus lehetőségéről, amelyet gyülekezetek szervezhetnek pároknak, és az Alfa kurzus ernyője alatt működik. Cinkiné Bálint Lea, az Alfa vezetője szólt erről. Dr. Pálhegyi Ferenc, pszichológus, a házassággal, annak gyógyulásával kapcsolatos mély és biblikus gondolatait osztotta meg velünk. Ezeket 2003-ban mondta el egy evangélikus belmissziói csendes napon. Amennyiben újra meghallgatnák, ízlelgetnék még az elhangzottakat, megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a http://missio.lutheran.hu webcímen. Keressék az Evangélikus Missziói Központ felvételeit a YouTube-on is, illetve a Lélekhangoló podcaston, a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai vasárnap evangéliuma lezárja a János evangélium 6. fejezetét, amelyet az elmúlt vasárnapokon olvastunk. Ezekben a részekben Jézus az élet kenyerének nevezte magát, és kijelentette, hogy az ő teste valóban étel, amelyet enni kell ahhoz, hogy valaki eljusson az örök életre. Jézus beszéde előrevetítette az eukarisztiát, az oltári szentséget, amelyben Jézus valóban a saját testét adja eledelül. A mai evangélium Jézus kijelentéseinek a következményét mutatja be. Az eukarisztikus beszéd hallatán ugyanis az emberek választás elé kerültek. Elmenni vagy maradni? Ez volt a kérdés a hallgatóság számára, s mindenki a maga módján választ is adott. Jézus szavainak hatásaként sok tanítványa visszahúzódik, elhagyja őt. Távozásuk talán megrendíti Jézust, de egyetlen szavát se vonja vissza, nem finomít azon, amit korábban mondott, mert bár kemény beszédnek tartották azt, mégis minden szava igazság volt. Nyilvánvaló, hogy Jézusnak határozott célja volt azzal, hogy tanítványokat vett maga mellé, s tanította, nevelte őket. Különböző előillettel rendelkeztek ezek a különféle környezetből, háttérből érkező tanítványok. Többségük egyszerű szegény halász volt, de tehetősebb vámszedő is követője lett. Voltak köztük jámborak és bűnös életből megtértek. Vannak idősebbek és fiatalabbak. Az egyiket jó szándék vezeti, a másik mindvégig csak a maga hasznát lesi, gondoljunk csak az áruló Júdásra. Egyesek a háttérben maradnak, s a nevükön kívül semmit sem tudunk meg róluk az evangéliumokból, míg mások mindenhol jelen vannak, kérdeznek, vagy éppen tesznek valamit. Minden nap együtt vannak Jézussal, aki időnként rendkívüli gyógyító vagy természeti csodákat művel. Nap mint nap hallgatják mesterüket, aki csodálatos tanításával sokakat megnyer, bár néha egészen szokatlan, furcsa dolgokat mond, főként önmagáról és küldetéséről. Lehetetlen, hogy ezek az emberek a Jézussal töltött hosszabb, rövidebb idő alatt ne tanulnának semmit, ne gazdagodnának ismeretekben vagy élményekben. Van ki többet, s van ki kevesebbet tanul. Mit visznek magukkal, akik elhagyták Jézust? Sokat biztosan nem, talán csak néhány emléket. A Jézus esemény úgy suhant rajtuk át, szinte teljesen nyomtalanul, miként a szél átfúj az ablak nélküli házon. Elpártolnak a mestertől, nem követik többé, s ezért jövőjük, sorsuk nem érdekes az evangélista számára. Helyettük János inkább azokra irányítja figyelmünket, akik továbbra is Jézussal maradnak, s engedik, hogy életüket átalakítsa az Úr. Ők, a hűséggel kitartók felismerik, amit Péter a többiek nevében megvall. Nem érdemes máshoz menni, mert az örök élet igéi Jézusnál, az Isten fiánál vannak. Ők megértették, hogy egyedül Jézustól várhatjuk a megváltást. Egyedül ő ígérheti és adhatja meg nekünk az örök életet. Őket küldi majd Jézus missziós útra, ők lesznek majd ott az utolsó vacsorán, nekik nem lesz majd bátorságuk, hogy ott legyenek a keresztúton, de az ő számukra fog majd megjelenni a feltámadt Jézus. És mit visznek ők magukkal? A feltámadottal való találkozás élményét. A Jézus melletti kitartásuk odáig vezet, hogy igazi tanúságtevők és a feltámadás hirdetői lesznek. A világ számos országában a keresztény emberek kisebbségben vannak, de talán éppen ez a helyzet ösztönzi őket arra, hogy hitüket értékeljék és a lehető legkomolyabban vegyék. Ez a helyzet arra készteti őket, hogy kereszténységükről tanúságot tegyenek egy más vallású környezetben. Példájukból tanulhatnak mindazok, akik szerte a világon az örök élet igéit hirdető Jézust keresik. Példájukból tanulhatunk mi is, ha valóban él bennünk az örök élet vágya. Urunk Jézus Krisztus! Napjainkban az életre valóság, a siker, a jogokért való küzdelem, a büszkeség, a teljesítményre való törekvés, az eredményesség sok ember számára vált az életjel szavává. De el kell ismernünk, hogy mindezek az alázatosság, a szerénység és a szolgálatkészség nélkül rossz útra visznek. Te azt kérted egykor tanítványaitól, és azt kéred követőitől most is, hogy tőled, a te példádból tanuljuk meg a szelídséget és az alázatot. Segíts minket, hogy követni tudjuk példádat. Te meghívsz minket a veled való szeretet közösségbe, az öröm asztalához. Boldogok vagyunk, hogy vendégeid lehetünk. Boldogok vagyunk, hogy leülhetünk ünnepi asztalodhoz. Boldogok vagyunk, hogy hívásodra szeretettel válaszolhatunk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.